Én is köszöntök mindenkit itt, aki néz a kamarán keresztül minket ma reggel, és Isten hozott mindenkit az adventi harmadik vasárnapra. Ma reggel meggyűjtöttünk a harmadik gyertyát ennek a gyönyörű koszorúnak. Még nem mondtam Zsuzsinak, szerintem eddig ez volt a legszebb koszorú, gyönyörű. Köszönjük Zsuzsi a munkádat ezen. És az adventi szó várakozás jelent. És ahogyan énekeltünk ma reggel, egyértelmű, hogy miről is fogunk beszélni mai napon, hogy várjuk az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét. De karácsonykor, ugye, adventkor, mi ünnepeljünk valamit, amit már megtörtént. Tehát visszaemlékezzünk az első karácsonykor, és ugyanakkor előre tekintünk, és előre reménykedünk ugye Jézus Krisztusnak a második eljövetelében. Tehát mind a kettő. Hátrafelé nézünk, és előre nézünk. Hátrafelé nézünk, ugye, és Jézus Krisztusnak az első jövetelékor, akkor jött el a földre, feláldozta magát a mi bűnénkért, megmutatta, hogy ő ennek a világnak a megváltója, és feltámadott, és visszament az Úrhoz. Tehát mindenki, aki hisz ő benne, az ő vérére nézve, aki bízik abban, amit Jézus Krisztus megtett érte, Jézus Krisztus bebizonyította, vagy biztosított, inkább azt mondom, biztosította az üdvösséget, az ő helyét a mennyben. És Jézus a feltámadás után ugye megígérte, hogy ő újra eljön a világba. Újra el fog jönni, és a Biblia utolsó fejezetben, amit az előbb felolvastunk belőle, Jézus háromszor mondja ezt, hogy hamar eljövök. És végülis ez a mi adventi várakozás. Várjuk az Úr Jézus Krisztus. Nézzük meg ezek a verseket a Jelenések könyv 22. fejezetében. Hoppá, hol vagyunk? Tomi, tud segíteni? 22. fejezetében az első, a 7. vers először fogunk látni. És itt mondja Jézus, hogy hamar eljövök. Tehát Jézus a Jelenések 22, mindjárt ott leszünk. Nem tudom mit csinálni, de várni tudok. Hetedik versben fogja ezt mondani, 12. versben, és a 20. versben, tehát Jelenések 22, nem, az az utolsó vers, Jelenések 22. Nem tudjunk? Én tudom. Tehát ezek... akkor addig kikeressük ezeket. Tehát háromszor mondja ezt Jézus Krisztus, hogy hamar eljövök. És ez az ígéret Jézustől nem csak arra szól, hogy ő eljön, hanem azt mondja, hozzáteszi, hogy hamar eljövök. Hamar, és pedig ezt elmondta 2000 év ezelőtt. Tehát Jézus azt mondta 2000 év ezelőtt, hogy hamar eljövök. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy mi már az utolsó időkben élünk, már 2000 év. 2000 év az utolsó időkben élünk. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó napokban, amiben élünk, az utolsó napokban majd lesz egy utolsó nap. Egy utolsó nap. Egy nap, amikor véget ér a történelemnek. Amikor világ vége lesz. És félelmetes belegondolni, hogy a történelmenek vége lesz valamikor. És amikor énekeljünk azt a gyönyörű, szép karácsonyi ének, vagy amit az előbb énekeltünk. Jöjj el, várva várt Jézus, jöjj és megszabadíts népedet. Elrontottam, nem baj. De az első, az utolsó napra énekelünk. Az utolsó napra énekelünk, hogy jöjj el, várva várt Jézus. Ma reggel szeretném, hogy megnéznék azt, hogy Jézus mit is tanított nekünk az utolsó napokra, mielőtt ő visszajön, és milyen lesz az utolsó nap. Tehát Jézus sok jelről beszélt, ami megelőzi az ő második eljövetelét. És hogy ne lepődjünk meg, Jézus akarta felkészíteni minket, hogy mire is várunk, amikor gondolkozunk az adventre. Nézzük meg, milyen lesz a világ vége. Tehát imádkozunk és kérjünk, hogy az Isten segítsen nekünk, hogy valójára váljon, hogy fog ez kinézni. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ma vasárnap van, advent harmadik napját, és a harmadik napja is így lehetünk a te jelenlétedben. És köszönöm, hogy kérhetünk tőled, hogy csendesíts le a mi szívünket, és engedj, hogy megértsünk a te ígédet ma reggel. Értsük, hogy mit szeretnél szólni hozzánk. Hiszünk, hogy szeretnél szólni a mi szívünkhez. És hiszünk, te sok mindent már leírtál nekünk, hogy milyen lesz a te második eljöveteled. Mi az, ami várható világ végén? Mi az, ami meg fog előzni a te második eljöveteledet? És én nagyon kérek, Úr Jézus, hogy segíts nekünk, hogy tudunk rád figyelni. Tudunk terelni a mi figyelmünket rád, és hogy lássunk, hogy de valójában ki vagy, hogy de vagy ennek a világnak a királya, a királyoknak a királya. És kérünk, hogy szólj hozzánk, de szent lelkeden keresztül segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Hagyj legyen értető mindannyiunk számára. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Nagyon kérlek, hogy segíts nekem, segíts mindannyiunkat, hogy megértsünk a te ígédet Krisztus nevében. Amen. Az ünnepek alatt mindig nagyon jó együtt a családostól lenni, vagy barátokkal lenni, és beszélgetni egymással lenni, és kiváló alkalom, hogy filmeket nézünk. És ha vannak mondjuk kisgyerekek, vagy tínédzserek a házban, akkor biztos, hogy ők meg akarnak nézni egy Marvel film. Ezek a Marvel filmek nagyon-nagyon népszerű a mai világban. Nagyon sokan ismerik ezeket, nézzük meg egy páran. Itt van a Thor, éppen ő tűnnek a kedvenc, a szuperhős, vagy a kapitány, amerikai kapitány, vagy a vasember. A vasember, ezek nagyon nagy figurák a mai világban, mindenki ismeri őket, ismeri ezek a filmeket, és ezek a filmek hasonlóképpen vannak felépítve. A sztori mindig arra szól, hogy megjelenik egy gonosz figura a film elején, aki nagyon-nagyon veszélyes, és arra törekszik, hogy ő elpusztítsa a világot, vagy meghódítja a világot, hogy ő uralkodjon fölötte. És ezek a filmekben mindig van egy ilyen világ vége feeling. Szükségük van egy nagy hősre, aki ezek a gonosz figurák tudják legyőzni. Tehát a katonák, az állam az nem elég ehhez, hanem szükségünk van valakire, egy nagy hősre, aki tudja legyőzni, megmenteni minket. És ezek a filmek mindig izgalmasok, félelmetes, de tudjunk, hogy mi a vége ezek a filmeknek. Általában ezek a Marvel figurák, vagy nem által, mindig legyőzik a gonoszságát. Volt nemrégen egy nagyon híres film, a Bosszúállók, az Avengers, ebben a című filmben, ugye kifejezetten egy világ végére szólt ez a film, és szükségük volt, hogy az összes Marvel figurák összefogjanak, hogy le tudják győzni ezt a sötétséget. Nem mondom el a spoilert, hogy ki győzött, de el tudjátok képzelni. Ez, ha jól tudom, minden rekordot dőlt, a legtöbb ember nézték ezt a filmet történelemben, amikor kijött. De ezen kívül nagyon sok olyan film, mint a Divergent, vagy a Giver, azt a jelenséget feldolgozzák, hogy már megtörtént a világ vége. Például ebben a Divergent filmben már elpusztult a világ lakossága, kivéve egy kis maradék. És ez a maradék kezd a romok közt újra felépíteni a társadalmukat. De az új vezetők, ugye ők nem ugyanabban a hibában akarnak esni, és mindent megtesznek, hogy ne pusztítsák el magukat még egyszer, és hogy ezt meg tudják csinálni, rájöttök, hogy nekik kontrollálni kell mindent, kontrollálni kell az egész világot, hogy ez ne történjen még egyszer, hogy legyen biztonság az embereknek. És létrehoznak rengetegféle szabályt, a törvényt, hogy alakítsanak nagy rendet, hogy az emberek ne kelljenek félni, hogy esetleg újra elpusztítsunk magunkat. És ezek a filmekben ugyanazt a szituációt dolgozzák fel, hogy igen, van biztonság, és van rend, és van rengeteg szabály, de valami hiányzik. Mintha hiányozna a lényegét, hogy mit jelent embernek lenni. És ezek a filmekben kihűl a szeretet, legfőképpen az állam vezetők közül. És nincs szabadság az embereknek. Valami nagyon hiányzik, és az, hogy az emberek nem tudják azt csinálni, amit akarnak, mert az nagyon nagy kockázat lenne. Ezt nem tudjuk ezt vállalni. Tehát nincsen szabadság az embereknek. Rend van, ugye, szabályok vannak, biztonság van, de nincs szabadság. És ezek a filmek nagyon nagy kritikát mondanak a mi mai világunkra. Párhuzam van itt. És ez a félelmetes üzenet ezek a filmeknek az, amikor az emberiség próbál beavatkozni, mesterségesen megoldani a problémákat Isten nélkül, és ugye ezek az emberek hatalomra jutnak, és mindent megtesznek, ezek az új vezetők átesnek a túl, vagy a ló túloldalra, és ugyanabban a hibában esnek, és tönkre teszik mindent. És ez a gondolat, ez az Achilles sarok a kommunistáknak. A kommunisták ebben a hibában is estek. Mindig azt mondták, hogy forradalmat kell vívni azok ellen, aki hatalomban vannak. És akkor le kell rombolni mindent, és újjáépíteni az egész társadalmat. És egy új társadalmat kell létrehozni, hogy egyenlőek vagyunk, nincsenek szegények. Igen, csak ezek a kommunisták vezetők nem számítottak arra, hogy az új vezetők ugyanabban a hibában fognak esni, és ezek a rendszerek mindig ott fejeződnek be, hogy hoznak létre egy új diktátort, aki ugyanúgy kezd uralkodni, mint az előbb. Kontroll van, biztonság van, rend van, de az embereknek nincsen szabadságuk. A mai világunkban hasonló a helyzet, nem? Azt próbáljuk elhitetni velünk, hogy nagyon nagy a problémák. Sok a probléma. Globális felmelegedés van. Világméretű járvány van. Világméretű víz és levegő szennyezés van. Terroristák vannak. Ki bírhatatlan ez a helyzet? Lehet, hogy kellene költöznünk egy másik bolygóra, és mindenki erről beszél. A globalisták azt gondolják, hogy az ő tervükkel, a mesterséges intelligenciával majd ők meg tudják menteni ezt a világot. És ők készen állnak megnyomni a Great Reset button. Az újra alakítani a világot, ahogy ők azt gondolják, hogy ez így jó lesz. És mi biztonságban leszünk. És nem fogunk többet szennyezni a világot. Hamarosan nem kell félni többet. Bízatok bennünk, minden megoldjuk. Az emberek egyenlőek lesznek. Tolerancia lesz. Eltávolítjuk mindent, ami szétválaszt minket. Higgyetek bennünk, mesterséges intelligenciájuk van. És ma is folyik egy harc. De ez nem a mozikban van, ez nem egy kitaláció, ez a valóság. És néha olyan érzés van, hogy mintha világ vége lenne, mintha az utolsó időket élünk át. A zsidók is átélték ilyen világ vége időket. Jeruzsálemet elpusztították 586 Krisztus előtt, és az épületek romokban álltak, nem maradt kő köven. Az emberek a gyerekeket, a nők elhurcolták őket fogságban Babilonban, nagyon messzire elvitték, vagy a holttestük maradtak az utcákon, és a madarak ették. Tehát borzasztó helyzet volt Jeruzsálemben. Nehéz nekünk elképzelni ilyen helyzet. De ez megtörtént, az Isten népe elfordult Istentől. Elfordultak, és olyan nagy igazságtalanságok volt a társadalomban. Korrupt vált a nép, a vezetők. Kifosztották a szegényeket. És ezek az igazságtalanságok miatt az Isten ezt nem bírta. És megengedte, hogy az ellenség jön, és elpusztítsa a népet. De Isten megígérte az ő népének, hogy majd küld egy szabadítót. Egy szabadító, aki le fogja győzni az ellenségüket. És emiatt a zsidók olyan valakit várták, mint a vasembert, vagy a tór, aki erős kézzel legyőzi az ellenségüket. Várták ilyen természet fölötti beavatkozás Istentől. Valaki, aki még erősebb Sámsonnál, egy erős megváltó, a Dávid fiát vártak. És 400 év csend volt, és utána Jézus Krisztus szelíden eljött, és ő felvállalta, hogy ő a Dávid fia, a szabadító. És aki hisz ő benne, az megszabadul. A zsidók ezt abszolút nem értették, hogy ő miről beszélt, és a keresztre feszítették, mivel számukra az blaszfémiája volt. Azt állította magáról, hogy ő az Isten fia, ő a Dávid fia, a várva várt messiás. És ezt nem értették, nem értette egyáltalán, hogy Jézus Krisztus volt az Isten báránya, az engesztelő áldozat a mi bűnénket, és aki hisz ő benne, megszabadul az ő bűnétől. Jézus Krisztus megváltott minket, szabaddá tett minket az ő vérével, az ő engesztelő áldozatával. És Jézus Krisztus mielőtt visszatért az atyához, konkrét jelekről beszélt, hogy igen, én most nem úgy jöttem, mint aki megszabadítja ezt a világot az a gonosz ellenségtől, erős kézzel, hanem majd visszajövök a történelem végén. És erről beszélt nagyon sokat. A Biblia tele van jelekkel, hogy mik azok a jelek, ami megelőzi Jézus Krisztusnak a második eljövetelét. Tehát nézzük ezeket meg, nézzük meg a legfontosabbak, és nézzük meg, hogy milyen lesz az az utolsó nap, amiről énekeltünk az előbb. Máté evangéliumban vagyunk ebben az évben, és nagyon sokat beszélt Jézus itt Máté 24 és 25. fejezetében, hogy milyen lesz a világ vége. Tehát nézzük meg Máté 24, 3-tól a 14. verset, és a 3. versben a tanítványok föltesztek a kérdést Jézusnak, hogy milyen lesz ez a világ, mikor te visszajössz. Milyen lesz a világ vége? 3. vers, amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. És nézzük meg, hogy Jézus kezd válaszolni erre a nagyon fontos kérdésnek. Mi az első dolog, amit mond a 4. versben? Jézus így válaszolt neki, vigyázzatok. Nehogy valaki megtéveszen titeket. Vigyázzatok, mert sok lesz a tév tanítók. Következő versben megismétli, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Sok tév tanító lesz. Vigyázzunk, hogy kire figyeljünk. Kire figyeljünk? A 6. versben azt olvasunk, hogy háborúk lesznek. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég, és a 7. vers újra beszél háborúkról. Mert nemzet ellen és ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenféle. De sok háború lesz. és az éhínség, és földrengés, és ezek mind ott lesznek. A 8. versen, de mind ez a vajudás kínjainak a kezdete. Jézus mondja, ez csak a kezdete a dolgoknak. És a 9. versben, akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlölik titeket minden nép az én nevemért. Ugye? Érdekes, hogy minden nép az utolsó időkben, minden nép a világban fogják gyűlölni a keresztényeket. 10. vers, akkor sokan eltántorodnak, és elárulják, és meggyűlölik egymást. Tehát nagyon sokan fognak elhagyni a hitet. Következő vers, a 11. versben Jézus megismételi magát megint. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Tehát sok lelkész, sok prédikátor hamis evangéliumot fog hirdetni. Ilyenből nagyon sok lesz, és nagyon népszerű lesz. Nagyon népszerűek lesznek. 12. vers, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. Igen, meghidegül a szeretet. Egy hideg világban fogunk élni, ahol nagyon sok embernek a keménynek szíve kemény lesz. De Jézus biztat minket a 13. versben, de aki mindvégig kitart, tehát hitben marad, hisz az Úr Jézus Krisztusban, az üdvözül. Az üdvözül. Közben a legfontosabb jel is fog beteljesedni, és amikor az utolsó jel beteljesedik, akkor lesz vége a világnak, és akkor jön el az utolsó nap. Mi a legfontosabb jel? Mi az a jel? 14. versben. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyosságú minden népnek, és akkor jön el a vég. Akkor jön el a vég. Tehát az Istennek az országa terjedni fog, és addig fog terjedni, hogy eljut minden néphez, és amikor mindenki elhiszi az evangélium, aki az Isten kiválasztotta az örök életre, akkor lesz vége. És ez a fő jel, amire figyelnünk kell, hogy mikor lesz vége a világnak. Jézus így mondta Apcsal 1.8-ban, amit megnéztünk az apostolok cselekedet könyvében, így kezdte az egészet, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határaig. Így kezdett terjedni az Isten országa Jeruzsálemben, Samáriában, és a történelem során Jézus azt mondja, amikor az evangélium kiterjed az egész világra, akkor lesz vége a történelemnek. Tehát az Isten országa először kicsi lesz, de kiterjed az egész világra. Sőt, tudjunk, hogy fog kinézni a legvégén. Jelenések 5-9-ben azt olvasunk, hogy és új éneket énekeltek ekképpen, méltó vagy arra, hogy átvegye könyvet, és feltörd annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, Istennek minden törzsből, és nyelvből, minden nemzetből, és népből. Ezzel a verssel Jézus bíztat minket, hogy a mennyországban ott lesznek emberek minden nyelvből az egész világon. Ahogy megnéztük a múlt héten, a mennyország egy igazi multikulturális hely lesz, sőt, Jeruzsálem a legmultikulturálisabb város lesz a világon. És azt olvassunk ezek a versekben, hogy a föld átválik paradicsomra. És azok, akik vezették a munkát a földön, nem fogják tönkretenni a dolgokat. Tehát aki vezeti a munkát, alázatosan és sok szeretettel fogják végezni azt a munkát. A 10. vers, a következő vers. Tehát itt vagyunk a mennyországban, és milyen lesz a mennyországban lenni? És a mi Istenünk papjaiva és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak, hol? A földön. Tehát Jézus ezt a munkát ránk bízta, hogy itt, ezen a földön, ez a föld paradicsomra válik. És Jézus ezt a munkát ránk bízta, hogy mi szeretettel alázatosan uralkodjunk a föld fölött. Ez a keresztény reményünk, hogy Jézus Krisztus elhozza az ő utópiát, majd a mennyben, itt a földön is. Tehát számomra ez a legfontosabb jel az utolsó napnak, a misszió. És a kérdés az, hogy közeledik ez a nap. Tehát hol tart a mai misszió? Közel vagyunk? Nagyon, nagyon közel vagyunk. Az evangélium terjed, mint a tűz világ szerte. Tömeges megtérések vannak az embereknek az elmúlt 10-20-30 éve Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Kínában, és lehetne sorolni. Beszámolókat lehet hallani, hogy rengeteg muszlim tér meg világ szerte. Nagyon sok megtérés van, kivéve Európában. Dél-Amerikában, Kínában rengeteg új keresztény van. És amikor a zsidók fognak tömegesen megtérni, akkor lesz, az lesz a fő jel, hogy már itt a vége, ahogy Pál mondja Róma 11-ben. Tehát milyen, még ilyen közel még soha nem voltunk a történelemben, hogy beteljesedik ez a főjel. De mi a második főjel, amire nagyon kell odafigyelnünk? De számomra Jézus legfontosabb tanítás az utolsó időkről olvasunk egy példázatban. Nézzük meg a búza és a konkoly példázat, és nagyon sok mindent itt lehet megérteni az utolsó időkről. Máté 13-ban, 24. verstől, 30. versig. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége. Konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki, uram, de jó magot vettetél a földedbe? Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt, valamelyik ellenségem tette ezt. Szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjük és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hagyd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjetek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el a búzát, pedig gyűjtsetek be a csűrűnbe. Most olvassuk a 36. verstől Krisztusnak a magyarázatot ennek a nagyon fontos példázatnak. Ekkor elbocsájtotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik, az, aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennynek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az ember fia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fényelenek atyuk országában, mint a nap, akinek van füle, hallja. Tehát mi az, amit Jézus akarja, hogy mi hallunk ebből a példázatból? Felsorolom négy dolgot röviden. Az első az, hogy nem csak az Isten országa fog terjedni világszerte és éretté válik, hanem ugyanúgy Sátán birodalma terjedni fog világszerte és éretté válik. Ugyanúgy éretté válik, mint a búza, a konkoly. És amikor mind a kettő erős, és mind a kettő nagy, és amikor rettenetes lesz a feszültség köztük, akkor lesz az aratás a világ végén, az utolsó napon. Tehát mire számíthatunk? Milyen lesz a háború a kettő között? Egy fizikális háborúról van szó itt? Nem biztos, nem biztos. Lesznek háborúk, de nem biztos, hogy erről szó egy nagy háború a kettő között. Inkább egy lelki háború az igazságért. A búza és a konkoly, érdekes, hogy nézzük egy képet róluk, ők hasonlítanak egymásra. A búza és a konkoly majdnem ugyanúgy néznek ki. És ez hogy lehet? Hogy lehet, miköze Sátán országa, egy sötét országa, miköze Jézus Krisztus országához? Hogyan tud ráhasonlítani? Hát nagyon sok mindenben tud ráhasonlítani a kereszténységről. Sátán így tud sokakat megtéveszteni. Említem egy párat itt. A világ vallások nagyon hasonlítanak a kereszténységre. Csak nincs Isten kegyelem benne. Hiányzik az Isten kegyelme. Az üdvösség az hit által plusz cselekedetet. Engedelmes kell az Istennek, és aki engedelmeskedik és hiszik, annak örök élete van. Tehát kívülről a vallásosság és a kereszténység nagyon hasonlít, de a szívbeli állapot az nagyon más. Hiányzik a kegyelem belőle. De van egy másik féle tanítás a mai világban, ami nagyon népszerű, az a hiperkegyelem. Itt nagyon sok a kegyelem, olyan nagy a kegyelem ebben a tanításban, hogy azt szokták hirdetni, hogy az Isten áldása rajta lesz az életen, és olyan nagy lesz az áldás, hogy mindig egészséges és gazdag leszel, de Isten megad neked mindent, és ez a fajta tanítás, ez nagyon terjed világszerte. Az emberek nagyon fogékony erről a tanításra, ami csak a kegyelemről szól. Vagy a mai PC mozgalom. Múlt héten azt látok, hogy ez nagyon hasonlít a kereszténységről. A tolerancia hasonlít az elfogadásról. A multikulturális vízió és az emberiség, sokszínűség és az egység, ez nagyon hasonlít. Az utópia és a mennyország. Csak itt az igazság hiányzik. És ennyi a különbség. Ennyi a különbség. Nincs igazság. Mi már lemondtuk az igazságról. A tolerancia azt jelenti, hogy senkinek nincs ilyen igazsága, mindenkit elfogadjunk. És csak ezt a három jelensége, a világ vallások, a PC mozgalom, vagy a hiperkegyelem, ez milliókat téveszt világ szerte. És ez a feszültség a világ szerte a kettő között egyre fog növekedni. Egyre fog növekedni. Muszlimok nem tudnak mit kezdeni a keresztényekkel, akik szaporodnak, mint a gombák Afrikában, és mindenhol megölik őket. És a nyugati média nem akar erről beszélni, mert ez nem fér bele a nyugati narratívában. Esetleg a PC és a muszlimok összefognak ellenünk? Nem fogom ezt kommentálni, no comment. Tehát négy jel van, ami megelőzi az utolsó napot. Az Isten ország fog növekedni, a Sátán birodalom ugyanúgy fog növekedni, és egymás közt lesz hatalmas nagy feszültség, de hasonlítanak egymásra. Nagyon fognak hasonlítani egymásra. És amit akarok még mondani, mint főjel, amire Jézus már utalt, már beszélt erről, csak én gyorsan áthaladtam, hogy ez a feszültség, milyen lesz ez a feszültség a kettő között. Azt láttuk az előbb a 8. versben, hogy a világ vége olyan lesz, mint a szülési fájdalmak. És az egész történelem során voltak ezek a szülési fájdalmak, de a legvégén majd ezek megsűrűsödnek. És Pál is használja ezt a nagyon fontos képet, hogy megértsük, hogy milyen lesz a világ végén. Tehát milyenek a szülési fájdalmak? Hát minden anyuka ezt nagyon jól tudja, hiszen a Kati már ezt átélte, és mi férfiak, mi sejtjük, hogy milyenek ezek a szülési fájdalmak. Azt gondoljunk, hogy tudjunk, hogy ezek milyenek voltak. Én emlékszem, én ott voltam, amikor Tündi megszülte a mi két lányunk. Hogy is volt ez az egész? Hát először kb. 10-12 percenként jönnek a fájdalmak. És akkor az ember tudja, hoppá, gyerünk, menjünk a kórházba. Ezek az első jelek, hogy jön a baba, és hamar itt lesz. El kell indulni a kórházba, mert véget fog vetni ennek a 9 hónap várakozás. És beülünk a kocsiban, és az első fájdalmak megszűnnek. És kicsit jobban van az anyuka, és utána jönnek újra a fájdalmak, de még intenzívebben és sűrűsebben. Megérkezünk a kórházba, és most a fájdalmak minden 8 percenként jönnek, vagy 6 percenként jönnek, 4 percenként jönnek, 2 percenként jönnek. Egyre intenzívebb, egyre sűrűsebb a fájdalmak, és mindenki, aki ott van azon a kórházi szinten, mindenki tudja, hogy hamarosan itt lesz a baba, és mindenki várja, hogy a baba felszólaljon és sírjon. És mindenki tudja, hogy itt lesz a baba mindjárt. És ilyen lesz a világ végén. Annyira sűrű lesznek a jelek, hogy senki nem fog meglepődni, hogy mindjárt itt lesz az utolsó nap. Az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni. Szerintem a főjel az a sok hazugság a két ország között, hogy annyira megtéveszti az embereket, az emberek nem tudják különböztetni az igazságot a hamiságtól, és ez sátánnak a fő munkája. Nézzük meg 2. Korintius 4:4. Korintus 4:4 nincs benne. Oké, tehát ez a vers arra beszél, hogy Jézus megvakítja a világot, az emberek nem látják az evangéliumot. Nem látják az evangéliumot, hogyan a sok hamiságon keresztül. Tehát a szülési fájdalmak kezdtek a történelem során, és a történelem során intenzívé váltak, és nagyon sokszor a történelemben a hívők azt gondolták, hogy közel van a vége. Közel vagyunk? Én azt mondom, hogy sokkal közelebb vagyunk, mint 2000 év ezelőtt, amikor elkezdtek az utolsó napok. Akkor befejezve, nézzük meg, hogy milyen lesz az utolsó nap a világnak. Milyen lesz, mi az, ami ott várható. Az első, amit Jézus mondott, hogy ő visszajön, és mindenki az egész világban fogja látni őt. A Máté evangélium 24. fejezet, 30. vers, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsősége. El tudom képzelni, hogy CNN is fogják vetíteni, és akkor nem lesz több fake news akkor. A második pont az, hogy Jézus visszajön, mindenki fogja látni, és a halottok feltámadnak, és az angyalok összegyűjtenek minden embert világszerte, aki valaha élt. A 31. vers, következő vers, és ő elküldi az angyalait nagy harsanna szóval, és összegyűjtik az ő választottait a 4 égtáj felől, és az egyik sarkától a másik sarkáig. Ne összegyűjti a hívőket, és mindenkit, aki eddig meghalt, az feltámad a halálból, és az összes hívők világ szerte Jézus Krisztus összegyűjti őket azon az utolsó napon, és lesz egy utolsó ítélet nap. A 25. fejezetben olvasjuk ezt a Jézus tanítás legvégén, 31-32. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében azon az utolsó napon, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És ez a negyedik dolog az, hogy akkor lesz az utolsó ítélet, és Isten, vagy Jézus Krisztus szétválasztja az embereket. A 46. vers. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Jézus Krisztus szétválasztja az emberiséget az utolsó napon. Az ember vagy keresztény, vagy nem keresztény. vagy hisz és bízik az Úr Jézus Krisztusban, Istennek a kegyelmében, vagy nem. Mindenki az örök életre megy, és Jézus tisztán mondja, hogy vagy az örök kárhozatra, az örök átokra, vagy a mennyországra, és az Isten áldása az örökké valóságban lesz rajta. Tehát egy hosszú és félelmetes nap. És ez a kereszténység narratívája. A kereszténység története, vagy illetve a magyarázata a történelemnek. Majd egyszer véget ér a történelemnek, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön azon az utolsó napon. És az advent erről szól, hogy várjuk az Úr Jézus Krisztus, ahogy az előbb énekeltünk. De azt a kérdést szeretném föltenni az, hogy amikor énekeljünk ezek a gyönyörű, szép karácsonyi énekeket, hogy jöjj el várva várt Jézus, valójában várunk az Úr Jézus Krisztust a szívünkben, vagy csak szépen énekeljünk ezek a karácsonyi énekeket? Tehát félelmetes belegondolni, hogy milyenek lesznek az utolsó napok, ami megelőzi, és félelmetes belegondolni, hogy milyen lesz az az utolsó nap. Lehet, hogy nem annyira vágyunk erről az utolsó napra, mert annyira nagy félelem van bennünk. Ha őszinten vagyunk, szerintem az biztos egy része az egésznek. De nem csak a félelem. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát, Jézus, nem tudná várni egy kicsit, én nagyon szeretném meglátni, hogy az én unokám hogy nő fel, és csak egy pár évet adjál nekünk, mert annyira élvezünk ezt az egészet. Vagy egy másik valaki, el tudom képzelni, hogy elindult az ő karrier, nagyon szereti a munkáját, lehet, hogy vett magának egy új kocsit, és azt mondja, csak egy pár évet, hagy élvezem ezt a munkát, ezt a kocsit, ezt nagyon szeretem, amit csinálok. Vagy egy fiatal házas pár, aki nem régóta házasságot kötötték, és hogy élvezzük a házasságunkat egy kicsit, még egy pár év múlva, akkor gyere. Ha őszinte vagyunk, akkor mindenünkben van valami. Van valami, hogy még nem, még egy kicsit. És miért van ez? Miért van ez bennünk? Mert jó az élet. Mi szeretjük az életet. De vágyni Jézus Krisztusnak a második eljövetelére és a halálra az nem ugyanaz. Nem jó dolog bármikor kereszténynek se vágyni a halálra. De a Biblia bíztat minket, hogy vágyakozunk Jézusnak a második eljövetelére. És ez nagyon a helyén van. Jó dolog vágyni Krisztusra. De kik azok, akik szoktak vágyni erre? Azok, akik nehéz élethelyzetben vannak. Akik szenvednek. Azok a keresztények, akik üldöznek Afrikában, Közép-Keleten. Akik éppen betegségben vannak. És ezek szoktak vágyakozni az élet vagy a világ végére. A feketék sok ilyen gyönyörű, szép, spirituális énekeket énekeltek, amikor ők rabszolgák voltak Amerikában. És ezek a gyönyörű, szép, spirituális énekek mind erről szól, hogy Jézus visszajön értünk, és az igazi otthonunk a mennyországban van. Jézus bíztat minket, hogy vágyakozunk arra, hogy majd ő visszajön, és ő megment minket ettől a bűnben esett világtól. A Biblia utolsó fejezetben van egy csodálatos vers, majdnem a legvégén az egész Bibliának. 22. fejezet, a Biblia utolsó fejezet, a 17. vers. A lélek és a mennyasszony így szól. Hát azok mi vagyunk. Mi vagyunk Krisztusnak a mennyasszonya. És a léleken keresztül mi azt mondjuk, hogy jöjj! Úr Jézus Krisztus, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Úr Jézus Krisztus, jöjj! De ezt nézzétek meg. Aki szomjazik, jöjjön. Most nem Krisztushoz beszéltünk, hanem azok, akik szomjazanak. akik még nem ismerik Jézus Krisztus az élet vize, hogy azok is mondja, hogy jöjjen Úr Jézus Krisztus, és mi szólunk, hogy gyere, fogadd el az Úr Jézus Krisztus, hogy ő legyen a te megváltó. Jöjj Krisztushoz, forduljál Jézus Krisztushoz. Aki akarja, vegye el az élet vizét ingyen. Ez az, amit az Úr Jézus Krisztus kínál nekünk. Ingyenesen kínálja az élet vizét. Adventkor akartam erről prédikálni. Nem csak azért, mert advent van, és nem azért, mert a Máté könyvben vagyunk. Összejött a két dolog. De egy harmadik dolog volt bennem, amikor gondoltam, hogy miről fogok prédikálni ma reggel. Ezen a héten, pontosan egy hét ezelőtt az én édesanyám elhunyt. És az a hír kicsit véletlenül, vagy lesokkolt engem, nem vártam. Az édesanyám 89 éves volt, és amikor kezdtem ezen a héten gondolkodni az anyukámra, az jut az eszembe, hogy sokszor beszéltem az anyukámmal, és ő mindig vágyakozott az Úr Jézus Krisztusnak a második eljövetelére. És sokszor beszéltünk Jézus második eljövetelére. Az édesanyám nehéz élete volt, nagyon sok nehéz dolgokon ment át, és ő nagyon szeretett erről beszélni. És emlékszem, amikor elővettünk a Bibliát, és kezdtünk keresni a jeleket, és az én anyukám mindig abban bízott, hogy majd ő, az ő életében, ő fogja látni Jézus Krisztusnak a második eljövetelét. Hát abban bízok, hogy hogy az én anyukám most, ő látja az Úr Jézus Krisztus. És én abban bízok, hogy én fogom újra látni őt a mennyben. Erről szólt ez a mai prédikációt, hogy készüljünk fel. Készüljünk fel a mennyre, készüljünk fel a világ végére, a Jézus Krisztusnak a második eljövetele, mert biztos az a nap. El fog jönni. Jövel Jézus, jövel. Imádkozunk, forduljunk az Úrhoz és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy így jöhetünk eléd. Te látod minket ebben a bűnben esett világban, és te látod olyan sok ember, aki szenved ebben a világban. Látod a keresztényeket világszerte, akit üldöznek, és ezek kiáltanak hozzád, hogy mikor fogsz visszatérni a földre. És Úr Jézus Krisztus, te látod ezt a járványt, amit olyan sok ember szenved tőle. És köszönöm, hogy ebben a borzasztó állapotban, helyzetben, amiben vagyunk, nagyon sok ember te hozzád kiállt. És köszönöm, hogy meghallgatod mindenkinek az imádságot. És bízunk abban, hogy majd eljön az az idő, amikor nem lesz több betegség, és nem is vágyakozunk egy vakcinára, hanem arra vágyakozunk, hogy majd te visszajössz, és meggyógyítasz mindenkit, aki te benned bízott, és egy új világot fogsz teremteni, hogy elmúlnak a régiek, és a tűzen keresztül megtisztul ez a világ, és olyan lesz, mintha vadonat új lenne, mint a teremtéskor, amikor megteremtetted, és kimondtad, hogy ez a világ jó, és nagyon jó. És Úr Jézus Krisztus, addig kérjünk, hogy legyél velünk, legyél türelmes velünk, és hozz gyógyulást. Kérünk minden egyes orvosért, minden egyes ápolónőért Magyarországon világszerte, hogy védd meg őket, amikor közben téged szolgálnak. És kérünk minden betegért, hogy hozz gyógyulást. És kérünk azokért, akik elveszítettek a szeretüket, hogy hozd vigasztalást. Úr Jézus, te látod ezt a nyomorult világ, amiben élünk. Köszönöm, hogy te vagy ennek a világnak a királya, az ura, és majd te, majd egyszer helyreállítod mindent. És köszönöm, hogy így kérhetünk tőled, hogy látod, hogy mi akarunk vágyni arra, hogy majd visszajössz értünk. De sokszor olyan nehéz, 2000 év elmúlt. És én nagyon kérek, hogy győzz meg minket nap mint nap erről a valóságról, hogy valójában eljössz, és hozod magaddal a paradicsomot, amiben fogunk élni az örökké valóságban, ahol nem lesz több könyv, nem lesz több betegség, nem lesz több fájdalom, nem lesz több háború, nem lesz több hazugság, hanem veled leszünk. Kérek, hogy tölts be minket ezzel a reménnyel, és kérek, hogy hozd vigasztalás a te népednek az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.